Jézus életem örömbékém, Jézus társam, örömöm. Benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem örömbékém, Jézus társam, örömöm. Benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Glória, glória, ének szerz Isteo. Glória, glória, alleluja, alleluja.
A történetét szeretném nektek elmondani. Német kislánynak a története, úgy hívják, hogy Hannelore. Nem tudom, hogy hallottatok-e már ilyen nevet.
Én már hallottam.
Vagy a könyvet olvastátok-e? Az a címe, hogy mi lesz veled, Hannelore?
Nem, mi lesz belőled.
Vagy belőled?
Igen.
A bocsánat. Mi lesz belőled, Hannelore? Akkor úgy látom, hogy többen ismeritek. Érdemes beszerezni, a nagyon kedves kis történetek szólnak erről a kislányról. Az ő szülei nem ismerték a jó Istent, hanem tudjátok-e, hogy honnan ismerte ő meg? Egy barátjától, egy osztálytársától. Úgyhogy akár majd nektek is lehet ilyen szép tapasztalatotok. Tehát ez a Hannelore megismerte a jó Istent, és nagyon megszerette. Azt szeretném még kérdezni, mielőtt a történetet elmondom, hogy ti szoktatok imádkozni? Igen, én szoktam, aki szokott, az nyújtsa fel a kis kezét. És van már olyan tapasztalatotok, hogy kértetek valamit, és megadta a jó Isten a kéréseteket? Igaz? Na, Hannelorénak is nagyon sok ilyen kérése volt, és megtapasztalta, hogy meghallgatta a jó Isten, és nagyon szeretett imádkozni. Történt, hogy osztály kirándulásra készülöttek. Egy gyönyörű helyre vonattal, még hajóval is utaztak. És nagyon készült Hannelore, mert nagyon szerette volna azt a sok szép helyet megnézni. Tehát tudjátok, a kiránduláshoz mi a legszükségesebb, hogy milyen legyen az idő. Égeső legyen?
Napos.
Bizony, napos legyen az idő. És az időjárás jelentés azt mondta, hogy bizony, ezen a napon nem lesz szép idő, sőt, nagyon csúnya esős idő lesz. És Hannelore úgy gondolta, hogy ha ő imádkozik ezért, ahogy eddig meghallgatta a Jóisten, most is meg fogja hallgatni, és olyan szívvel imádkozott, mint eddig még soha. És kérte a Jóistent, hogy erre az egy napra essen az eső. Hozzá kell tenni, hogy nagy szárazság volt. Mindenki más meg, gondolom, esőjér imádkozott, főleg a földművesek, hogy legyen kenyér, megnőjön a búza, legyenek gyümölcsök, zöldségek. Gondolom, a földművelő emberek, meg akik nem bírták ezt a kánikulát, azok meg mind esőért könyörögtek. De Hannelore, ő pedig napsütésért. És ahogy mondtam, teljes szívből és erőből is minden nap többször is imádkozott. Na mit gondoltok? Eljött a nap. És teljesen meg volt győződve, hogy sütni fog a nap. Még esernyőt se rakott a hátizsákjába. Elérkezett a nap, És sütötte nap?
Nem.
Nem. Képzeljétek el, nem sütötte nap, hanem esett az eső, úgyhogy valami kis kirándulás féle azért volt, elvitték őket hajózni, de amit szeretett volna, hogy ott a tisztáson ők ott szaladgáljanak, meg játszanak, az mind nem jött össze. És ott volt a nagy kérdés a fejében, hogy ha ő teljes szívéből könyörgött, miért nem hallgatta őt meg a Jóisten? Hát mi? Tudtok neki valamit mondani? Mi tudnátok neki mondani? Ezt kérdezte ő is a barátnőjétől, a barátnője anyukájától, akitől tanulta a Bibliát. Anna?
Például, hogy azért nem, mert mások szerették volna, és mindenkinek jó volt legalább az eső, és az is jó lehetett, hogy legalább elmentek még kirándulni.
Uh-huh. Tehát meg kellett volna elégedni azzal, igaz, amit kapott. Rosszul imádkozom, szerintetek?
Nem.
Egy valamit még nem tanult meg az imádsággal ez a kislány. Nem tudom, hogy közületek a mi atyánkot, Jézusnak az imádságát, amit a tanítványok előtte elmondott, mikor tanította őket imádkozni, hogy mennyire ismeritek. Ott van egy nagyon fontos mondat, amit ez a kislány még nem tanult meg. Az... Mondjad? Egy nagyon-nagyon fontos, igen.
Az, hogy kérni tőle, de hogyha elfogadni is valami olyan. Most emlékszem rá, de nem.
Aha, valamit kapizsgálsz. Egy dolgot nem tanult meg, hogy azt is tegye az imádsága végére, hogy legyen meg a te akaratod. Ő csak mindig azt szerette volna, hogy az ő akarata legyen meg, igaz? Hogy hát milyen jó lenne, sütne a nap, és az egész osztály, vagy az iskola, most már nem emlékszem, hogy hányan mentek kirándulni, így jól érezze magát, és jót kívánt magának is, igaz, meg a többieknek is. De egy valamit nem tett a végére, hogy legyen meg a te akaratod. És a Jóisten, mivel szárazság volt, úgy látta jónak, hogy most az eső az fontosabb az embereknek. És nem azért, mert nem hallgatta meg a Hannelore imádságát, és azt is tudta, hogy ha most nem hallgatja meg, akkor a Hannelore ezt is megtanulja, hogy legjobb minden akaratát, kívánságát a Jóistennek odaadni, hogy ő bírálja felül, hogy az jó-e vagy sem. Mert én nekem is vannak jó kívánságaim, meg lehet, hogy vannak olyanok is, ami jobb, hogyha a Jóisten azt nem teszi meg, igaz? Már az egy kicsit önző lenne, vagy nekem se lenne éppen jó. Úgyhogy ezt jegyezzétek meg, amit Hannelore is megjegyezett ennek a történetnek a kapcsán, hogyha imádkoztok, ugyanúgy teljes szívből merjetek imádkozni, és bizalommal, ahogy ő tette, de ezt az egy mondatot azért tegyétek oda, hogy legyen meg az ő akarata, mert ő tudja, hogy mi a legjobb nekünk is és másoknak. Jó?
Kedves testvérek, nyissuk ki a Bibliát a Tituszhoz írt levélnél, és ott a második fejezetből szeretnék olvasni egy ige szakaszt, amit talán jól ismernek a legtöbben közületek. Második fejezet 11. versétől ezt a vastagon szedett részt, egészen a 14. versig. Pál apostol tanácsai ezek a gondolatok, amik a levélben szerepelnek. Pál munkatársa volt Titus, és mikor útjára engedte, hogy most már önállóan dolgozzon és szolgáljon a gyülekezetekben a testvérek között, akkor ellátta különböző tanácsokkal, és hát ezekből olvasunk fel egy bizonyos részletet. Ez a részlet szinte az egész keresztény élet hivatás és a szolgáló élet hivatását foglalja össze. Ebből szám jól látom. De így meg jobb. Mert a 11. verstől olvasom, 14-ig. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várva a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. És azzal fejezi be, hogy ezeket szóljad erre incs a testvéreket, hogy ezt ne felejtsék el. Ez a keresztény élethivatásnak úgymond szinte a himnusza, vagy a rövid összefoglalása, amit itt az apostola munkatársának megfogalmaz. Ezzel ne felejts el az ember azt, hogy megjelent az Isten üdvözítő vagy megmentő kegyelme minden embernek. Ne felejtsük el, bár mi nekünk már talán nehéz volna elfeledni. Ugye reggel, ahogy kinyílik a szemünk, a tudatunk felébred, azonnal eszünkbe jut az, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Isten létezik, hogy Isten vajon ma mit vár tőlem, vajon ma mit ad nekem, vajon hogyan alakul az ő segítségevel az életünk. De nagyon-nagyon sok ember nem tud semmit Isten megmentő kegyelméről, és üdvözítő kegyelméről. És talán, ahogy az apostol kezdje, egyrészt azt szeretné hangsúlyozni, hogy mi emberek, magunk, mi keresztények magunkra nézve soha ne felejtsük el, hogy erre megmentő kegyelembe támaszkodhatunk, hagyatkozhatunk. Másrészt, hogy ne felejtsük el azt a tömeget, akik nem tudnak semmit a megmentő kegyelemből, hiszen a gondolatmenetben mind a kettőt érinti az apostol. Először azt mondja, hogy ez a megmentő kegyelem hogyan szabályozza a mi életünket, hogyan tartsa mederbe, hogyan tartsa rendbe, utána pedig kitér arra, hogy ennek eredményeképpen hogyan válhatunk képessé arra, hogy elérjük azt a rengeteg embert, aki nem ismeri Isten megmentő kegyelmét, azt a rendkívüli szeretetet, amely az Istenben van. Megjelent ez a megmentő kegyelem minden embernek, és rögzítsük erősen ezt a fejünkben, hogy minden emberi a megmentő kegyelem. Én szóltam hozzá itt a szombatiskolán, mikor valamelyik fiatal ember, csak nem tudom a keresztnevedet, úgy elmondta azt, hogy Jézus milyen érdekesen alkalmazta a szamaritánus példázatában azt a, vagy milyen érdekes, hogy megmutatta, hogy a szamaritánus az ellenség irán tudott irgalmas lenni, és nekem eszembe jutott az, hogy nekünk nem is ez az igazán nagy gyengénk, hogy az ellenségeinkkel nem tudunk azok lenni, általában nem tudunk, de a nagyobb, amikben naponta elbukunk, az, hogy az általunk szeretettekkel sem tudunk igazán irgalmasak lenni, nem? Hogy ő irántuk is nehéz gyakorolni, mert valahogy fölörlődik a napi vitákon, problémákon, különbözőségeken, másságon az, hogy jó indulattal, szeretettel legyünk egymás iránt. A gyerekeinkkel szoktam megfigyelni, és másoknál is a gyerekeken válik láthatóvá leginkább az, hogy a felnőttek, akik között mozognak, és az elsősorban a szüleik, azok mennyire szolgálatkész emberek, mennyire méltányosak, mennyire nagyvonalúak egymás iránt, egymás gyengeségével, hibáival kapcsolatban. A gyerekek azt szerint válnak maguk is nagyvonalúvá, jóindulatúvá, szeretetteljessé, vagy éppen osztozkodóvá, vitatkozóvá, önzővé, követelőzővé. Ugye? Hogy mire látnak a nagyoknál, a félisteneknél például, ugye a gyermekek. Hogyha úgy ébredünk, és úgy telik a napunk, hogy Isten gyermekeként támaszkodni tudunk, hagyatkozni tudunk az Isten kegyelmére, szeretetére, és ezt tudjuk, hogy minden emberre érvényes, akkor talán könnyebb lesz a legszűkebb körben is megélni azt, hogy a másik emberé is a kegyelem. Nehéz ez nekünk, és most vagyunk túl nemrég a családos táboron, és hát ott is tapasztaljuk, de ha nem lennének családos táborink, a saját házasságunkon is tapasztaljuk azt, hogy milyen könnyű elvéteni, és milyen könnyű belecsúszni abba, hogy a másikon számon kérjük azt, hogy miért olyan, amilyen, miért úgy viselkedik, miért úgy mondja, miért azt akarja, miért azt. Olyan könnyen belemegyünk ebbe, és elfeledjük azt, hogy mindenki a kegyelem. Hogy mindenkiért ugyanaz az Isten munkálkodik, mindenkit ugyanaz az Isten szeret, mindenkit ugyanaz az Isten vált meg. Ugyanaz az Isten szeretné az életét kibontakoztatni, gazdagítani, szabadítani, szebbé tenni, szépé tenni. Néha úgy elgondolkodom, hogy magamról is kell, hogy gondolkodjak, nem keveset. És nem egyszer fejtörést okozok magamnak, hogy vajon hogyan tovább, meg miként. De hogy másokon is, hogy meglátok egy-egy embert, egy-egy testvért, hogy nekem mondjuk olyan nem jön be a viselkedésre, nem tetszik a mentalitás. Ha én válogathatnám össze a gyülekezetemet, biztos, hogy nem lenne a sorok között, ugye? Vannak ilyenek. És hogy elgondolkodom, és egyszer-egyszer azért hál' Isten leesik a tantusz, hogy de lehet, hogy nekem nehezebb volna őt viselni, de neki önmaga adatot, neki önmagát kell hordoznia. Vajon mennyire szembesült vele, vajon hogy hordozza magát? Ugye, amikor ő kerül olyan helyzetbe, mint én szoktam, hogy elegem van magamból, és jó lenne már túljutni ezen a mostani állapoton, amit az emberi létünk most jelent, akkor és ugye én is rászorulok az Isten kegyelmére, a szeretetére, a megbocsátásra, rászorulok arra az irgalomra, hogy hordozzon még tovább, és formáljon engem, és viseljen el, és segítsen hordozni magamat. Ugye rászorulok arra a kegyelemre, hogy az Isten pótolja ki az én életemet, és segítsen viselni. Akkor ugyanígy a másikra is igaz ez, de? Ugyanígy neki is az Isten támogatására van szükség, és az ráhagyatkozásra van szükség. Nagyon sokat jelent az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Hova lennénk nélküle? Nem? Hova lennénk? Bár mi már nem is lennénk, ha nem volna kegyelmes az Isten. De mivé válna, mivé lenne ez a világ, ha csak most is az Isten azt mondaná, hogy nem kegyelmes többé. Nem kegyelmes többé. Ne felejtsük ezt el, és a magunk javára is fordítsuk, de mások javára is fordítsuk. Hogy ez a kegyelem valóságos. Ez a megmentő kegyelem. Amely arra tanít minket, mondja először minket a sor elejére, bennünket a sor elejére téve az apostol, bennünket keresztényeket arra nevel, arra tanít, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, így várva azt a boldog napot, mikor Krisztus megjelenik, azt a boldogító, szabadító napot, amikor Krisztus megjelenik. Azt mondja, hogy nevel bennünket, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget és a világi kívánságokat, és így erőt nyerjünk arra, hogy mértékletesen, igazán és szentségben tudjuk élni ezt a jelen való életet, amiben most vagyunk. Nyilván ennek a hiánya szokott bennünket néha kétségbe ejteni, amikor felfedezzük magunkban a szentség hiányát, amikor újra az emberi természet hatalmasodik el rajtunk, akkor szoktunk elbizonytalanodni, megijedni, Istenhez menekülni, hozzáfordulni. Talán úgy, mint Dávid Saul elől nem egyszer, aminek aztán gyönyörű zsoltárok lettek az eredményei. És talán a mi imádságaink is ilyenkor fogalmazódnak meg úgy, mint Dávidé, szinte zsoltárok lehetnének a segélykérő imáink, ugye? Mikor úgy újra oda találunk az Istenhez. Azt mondja az apostol, hogy nevel bennünket az az evangélium, nevel bennünket a megmentő kegyelem ismerete, nevel bennünket a megmentő Isten, hogy tudjuk, mit jelent megtagadni a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Senki nem szereti közülünk, még a gyerekeink sem, pedig ők elég kiszolgáltatottak az életben, mégis a gyerekkorunktól nem szeretjük, hogy túlságosan beleszólnak az életünkbe. Hogy nagyon szabályozni akarják. Nem tudom, melyikötök olvasta már el Campbelltől ezt a szülői hivatás című könyvet, de szülőknek javaslom, rendkívül jó könyv. Azt írja a könyv második, harmadik fejezetében, hogyha ha a könyvemből csak két fejezetet ajánlhatnék, hogy olvassák el a szülők, akkor ezt a kettőt ajánlanám is. Az egyiknek az a címe, az a bizonyos 25%, és a másiknak az, hogy a 75%. És azt mondja, hogy a gyerekek, az emberek általában csak két kategóriába sorolhatók. Ő ezt alkalmazza, sok munkatársának átadta ezt a felismerését, és alkalmazzák, és nagyon bejön. Szóval kétféle ember van, az egyik, aki alkalmazkodó, alárendelődő, hajlítható, és a szüleinek ez ugye egy kellemes gyerek. És a másik, aki meg már a születése pillanatában tudja, hogy ő neki jogai vannak. És az erősen ragaszkodik. És azt mondja, ott hibáznak a szülők, hogy általában elvétik. Ezt tiszteletben tartani, figyelembe venni. És mindegyikre ugyanazt a kaptafát akarják ráhúzni, és egyik és másik is torzul. Nem jó. Nagyon jól írta meg azt a könyvet ez a szerző. Ugye a Cseppen előtti könyvek szerzője Campbell, mikor én kisebb gyerekek szülője voltam, még kisebb gyerekek szülője, akkor először a Campbell könyvek jöttek be a 90-es évek elején, első felében Magyarországra, aztán jöttek a Chapman nevelési meg házassági könyvek. Nagyon szeretem Campbell könyvei. Érdemes megismerni. És kiderült, tényleg így van, és nyilván keresztény emberként is nem szíves, a természetünk szerint nem szívesen fogadjuk el a szabályokat. Nem akarunk illeszkedni, alkalmazkodni. Erre a házasságunk sokszor igaz, még keresztény emberekként is. Ugye, hogy ez az illeszkedés, az a hozzáillő társi szerep fölvállalása, az olyan nem könnyen adatik az embernek. Mégis azt mondja, hogy a nevelésre szorulunk, és ezt fogadjuk jó szívvel, fogadjuk el könnyen, fogadjuk el azáltal, hogy hajlandóvá tesszük magunkat arra, hogy igen, Uram, Te alakíthatsz engem, Te formálhatsz engem, sőt, szükségem van rá, hogy formálj engem, mert sem a jelenben nem tudok úgy szeretetben élni, és ezzel sok kárt teszek, sok fájdalmat okozok, sem az esélyem nem lesz meg az örökké valóság elnyerésére, az örök élet tapasztalatára. És így mondja, hogy az alakításunk, a formálásunk talán ezek mentén haladhat, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget és a világi kívánságokat. És én a hitetlenségen egyrészt azt érteném, hogy az ember sokszor reagál emberi látás szerint az élet dolgaira, a körülményeire. Sokszor reagál akár hívő emberként is úgy, hogy de vajon én hogy tudom megoldani, vajon kiket tudok segítségül hívni, vajon van-e elég pénzem rá, vajon milyen protekciót tudok szerezni. Szóval, hogy úgy a sor végére toljuk az Isten jelenlétét, az Isten szabadítását, az Isten valóságát. Nem adunk elég esélyt az Istennek arra, hogy a mi dolgainkat igazgassa, a mi életünket vezesse, a mi életünket szabályozza. Mostanában megyek még vissza a zenei táborba, és a zsoltárokat olvasom, mert zsoltárokból fogunk előadásokat tartani Jancsival, mármint Cservik Jancsival, és Jánossal, nektek János, bocsánat. Vagyis még János, de már össze a Jancsival. És hát olvasom, és hát ugye Dávid zsoltárai a legmegragadóbbak nekem, legalábbis, és annyira csodálatos az, ahogy Dávid is meg kell tanulja azt, hogy az Isteni az első szerep, az első hely az életében, hogy abban a hányatottságban, amit ott a 15 év alatt meg kellett élni, menekülve pusztába, hegyek közé, filiszteusok közé, hogy ebben a hányatott életben mennyire ki kellett tanulja azt, hogy csak Isten lehet az első hely. Ha ő magának engedett, ha maga ezt szerint ment el, tudjátok, mit történtek. Ugye felégették a városukat, elvitték az asszonyokat, a gyerekeket, majdnem megölték a saját barátai, rokonai, katonái, akik évtized óta követték őt és szolgálták őt, várták az ő királya válását. Szóval sok baj, és olyan csodálatos az, ahogy megtanulta ezt, és neki is bizonyára ez a nevelés, ez a tanulás volt a feladata, hogy aztán megértse azt, hogy az Istennel együtt hogy lehet jól kormányozni az életét és a nemzetét, ugye? Együtt hogyan lehetséges. Megtagadni a hitetlenséget. Hány zsoltárába fejezi ki azt, hogy mennyire bánja? Több zsoltárába fejezi ki. Hogy bánja, hogy a saját esze szerint gondolkodott és cselekedett. Tagadjuk meg a hitetlenséget, és engedjük meg, hogy az Isten, ahogy Adrián is itt elmondta a gyerekeknek, az ő akaratát vihesse véghez a mi életünkben, és fogadjuk az ő kezéből el, az ő akarata szerint valónak a körülményeinket, és ne ugorjunk neki szétfeszíteni a körülményeket, szétbontani, mert lehet, hogy épp az Isten azokon keresztül formál is. Alakít bennünket. Legyünk jobban elfogadók, jobban jó értelemben véve alárendelődők, és jobban megértjük a dolgok menetét, jobban lássuk abból, hogy az Isten hogyan formál és alakít bennünket. Fordítsuk a javunkra, és ne a hátrányunkra legyen, és tőleg ne a hitünk felmorzsolására legyen egy körülmény az életünkben, főleg a nehezebb, problémásabb körülmények, ugye. Tagadjuk meg a hitetlenséget, de éppen a jó körülmények is felőrölhetik a hitünket. Emlékeztek, talán Ellen White mit ír? Azt írja, hogy semmi nem árthat jobban a kereszténységnek, mint a jólét. Mint a jólét. A kényelm. Ugye ezt írja, talán nagy orvos Lárnyamán. Igen. Köszönöm. Hogy nem csak az, hogyha nehézség van. Ugye azt éljük meg élesebben, problémásabban a jólét, az olyan jól fekszik nekünk. De az is hitetlenné tud tenni bennünket. Ha az Isten nélkül maradunk abban a jólétben, hitetlenné tudunk válni. Szóval tagadjuk meg a hitetlenséget, keressük az Isten elsőségét az életünkben, engedjük őt az első helyre. Ahhoz, hogy az első parancsolat szerint is elő van ez írva. Szóval minden ember számára. És azt mondja, és a világi kívánságokat, a világ után való vágyódást, a világ szerint való élet kívánását, a világ javainak az elkívánását tagadjuk meg. Itt is sok mindent lehetne említeni, de talán ellenpontozásképpen hadd említsem a János levelének az elejéről, második fejezetéből. Nagyon szeretem, és szeretitek gondolom is ezt az igét, mikor a 2.15-ben azt mondja, ne szeressétek a világot, se azokat, akik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ezt az igét, hogy a homlokunk látóterébe, vagy a szemünk látóterébe tűzzük, vagy időnként foglalkozunk vele, olvassuk, foglalkoztat bennünket, hogy mit jelent ez, hogy ne szeressétek a világot. Se ami a világban van, se az, akik a világban vannak, ugye még erre is kitér, se azokat, amik a világban vannak, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak, bocsánat, itt inkább a tárgyas dolgokra gondol. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Szóval ugye ez is egyfajta nevelés eredménye lesz az életünkben az Isten részéről, hogy leválaszt bennünket a világi dolgok szeretetéről, ami a mulandósághoz köt, ami a haszon élvezet, ami a rövid távú örömszerzés szolgálja csupán is, az örökkévaló javakat nem szolgálja. Ezt szeretné velünk. Ne kössük magunkat a világ múlandó dolgaihoz. Szerintem ez a második parancsolatot érint. Ugye? Ne tegyük bálványunk ennek a világnak az értékeit. A pusztuló világ értékeit. Ahogy Jézus mondta, hogy ahol a szíved, ott a kincsed, vagy ahol a kincsed, ott a szíved, hogy gyerekeimnek szoktam ezt úgy finoman magyarázni, hogy nem egy ilyen kívános gyerekek, nem egy követelőzős gyerekek, de azért elfogadni szeretnek ők is, hogy a szívünkben mi van az első helyen, mennyire az isteni értékek és javak vannak az első helyen. Mennyire nyúlunk először azért, és nem a földi javakért után, a földi javakért. Mennyit fektetünk bele a földi dolgok megszerzésébe, a mulandó dolgok elérésébe, és mennyit az örökkévaló dolgok elérésébe. Ugye talán ebből elég könnyen kiolvasható, hogy akkor melyik van számomra első, melyik a fontosabb. Azt mondja az apostol, hogy nincs meg benne az Atya szeretete, aki a világi javakat szereti. Nem tudja egyszer az Istent is szeretni igazán, mert az Isten örökkévaló és örökkévaló dolgokat ad az embernek. Ez nem jelenti azt, hogy ütött kopottan, fesletten, meg hát szagosan valami csőlakók legyünk. Ugye nem ezt jelenti, de egy keresztény ember egy élet keresztény élethez hozzátartozik, hogy a maga helyén tudja tartani a földi javakkal való élést vagy bírást. Nem? Maga helyén tudja tartani, tudja, hol a határ. Hogy mennyi az, mi az, ami szükséges ehhez az élethez. Ezt olyan jól el lehet találni, úgy gondolom. Nézzetek meg Ábrahám, aki dúsgazdag ember volt, mégsem ment, mégis ráhagyta Lótra azt a gazdag és dicsekvő város, Szodomát. Szóval, mert tudta, hogy ott a javakkal igen, és Vezli. Miért sugod? Ezt múltkor nem is mondtam. Vezli János élete. Nagyon szeretem, csak tudja, hogy szeretem. Van ez a könyve a parokján, az egész világ, és abban írja azt, hogy mikor fiatal kezdő prédikátor volt, ugye anglikán lelkészként kezdte, a szülei is azok voltak. Ő volt valami 17. gyerek a családban. És mikor fiatal kezdő volt, valami 18 vagy 28 fontot keresett, és azt írja, hogy nem tudom, x fontot megtartott magának, talán 25-öt, és 3-at átadott a misszióra, az egyháza. És amikor idős, ugye 88 évesen halt meg, idős lelkészként járta az országot, és már a metodista gyülekezeteket erősítette, ugye nem volt infláció valószínűleg, ugyanúgy 25 fontot, vagy nem tudom mennyit ér, lehet, hogy többet ír megtartott, keresett 80-at, és a többit odaadta az egyházra. Milyen kiegyensúlyozott hitélet, nem? Hogy ami a szükség szerint való volt, annyit költött magára. És bár több volt a járandósága, de azt nem a saját előnyének tekintette, és a saját javaira fordított. Ez olyan hihetetlen nagy tartás a hitben, nem? Hihetetlen erős gerinc a hívő életnek, egy erős gerince. Megtagadva mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Ugye önmérsékletet gyakorolva, és ez nem a hány kiló valamit ehetek meg naponta kérdés, hanem hogy önmérsékletet tudok gyakorolni az életemben, önmérsékletet gyakorolva élek, tudom, hogy mire van szüksége a testemnek, tudom, mire van szüksége az egészség megtartáshoz, mire van szükségem, teszek érte, sokféleképpen tehetünk érte. Nem csak egyféleképpen, mi tényleg hát a 8 alapelv tudói vagyunk, ismerői vagyunk, bőven van, miben kifejtsük az erőinket, hogy megtartsuk az egészséget az Isten segítségével. Önmérsékletet gyakorolunk, és igazán és szentül, talán itt az erkölcsiségre, itt teszi a legnagyobb hangsúlyt az apostol, igaz módon és szentül. Igazul, ugye kire mondják, hogy igaz ember, aki nem vezet félre másokat. Akinek el lehet menni a szaván, nem? Akinek megállnak az ígéretei, a kijelentései, a tisztessége megvan. Tehát egy igaz emberként élni. Tehát ez a legnagyobb kívánság erkölcsi értelemben. Igaz emberként én. Nagyon nehéz egyébként megvalósítani. Erről gondolkodni, erről olvasni sokkal könnyebb, mint igaz módon, böcsülettel megállni ebben a világban. És aztán azt mondja, hogy szentül éljünk a jelen világban, valódi szentségben, és talán ezzel utal az apostol az Isten szentségére. Hogy az Isten szentségét hordozni az életünkben. Az Isten szentségét megjeleníteni, azt a tökéletességet hordozni az életünkben, amely látható módon Krisztusban volt. Amilyen itt nem csak az igaz, egyenes ember jelleméről beszél az apostol, hanem kitágítja, és azt mondja, hogy azzal a élet gyakorlattal, a szentségnek azzal a tapasztalatával, gyakorlatával élni, amit Krisztus meg bemutatott, amit ő megvalósított. Ugye ő nem úgy volt szent, hogy fölmászott egy csupasz oszlop tetejére, és földobálták neki néha a kaját, és ilyen oszlopos szentként ott elüldögélt egy-két évtizedet, hanem ő úgy volt szent, hogy csetlet botlott a nyomorultak között, meg a bűnözők között, meg a gátlástalan hatalom bitorlók között, az őt becsmérlők között. Ott ment közöttük, és szent tudott lenni. Sőt, ment utánuk, kereste őket, küszködött velük, értük, és szent tudott lenni. Milyen szent volt abban a megszentelt akaratban először is, hogy érdekelte a másik ember. Érdekelte a nyomorúsága, a baja, a megvetettsége, egyszerűen a földi nyomorúsága, de még inkább érdekelte az örök sorsa. az ő szentségének talán ez volt a legmagasabb meg kifejezése, legszebb kifejezése. És azt mondja az apostol, hogyha így leszabályozhat bennünket az evangélium ismerete által az Isten, ha nekünk annyira fontos az evangélium, hogy vállaljuk ezt a mederbe terelést, és abban való maradást, haladást, azt mondja, akkor várhatjuk reménységgel, boldog reménységgel a Krisztusnak megjelenését. És mindezt a haladást, ezt a vállalást, hogy mivel lehet igazán motiválni, mivel lehet magunkban is tartani. Mert nekiállhatunk úgy jó emberi módjára, jó akaratú ember módjára, vagy őszinte emberek módjára nekiállhatunk, hogy hát akkor megcsináljuk, jó? Megígérjük magunknak, a gyülekezetben egymást állandóan tuningoljuk, hogy azért igyekszünk, ugye? Egyre jobban igyekszünk jók lenni. Nem ebből fog fakadni. Kell a bátorítás, kell az egymásnak gágogása, hogy a vadmudak repülésénél van, hogy egy biztatják egymást, de a forrása az, ami ezután következik. Aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól. Hogy az motivál, az mozgat, az serken, sürget, hogy én küzdjek magammal, hogy napról napra valahogy jobb emberként ébredhessek, ami nem mindig. Most a napról naprát ne úgy értsétek, hogy ma is és vasárnap meg, hanem egy bizonyos napra, egy bizonyos következő nappal majd, hogy megköszönhetem az Istennek, hogy formál engem, hogy alakít engem. Köszönöm szépen, közben megérkezett a zsebkem. Hogy, mert veled is van, meg kényes is a téma. Mert engem is érint. Hogy úgy ébredni, hogy az Isten alakít és formál. És ehhez ez kell, hogy önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól. Hogy ezt el nem feledni, hogy mi annak köszönhetjük a létünket, annak köszönhetjük az egész csodáját a létezésnek, a minden nyomorúságával, problémájával, csalódásával, bajával együtt is azért lehetünk, akik vagyunk. Azért vagyunk gondolkodó, élő emberek, meg Isten teremtett lényei, mert Jézus előre elhatározta, hogy önmagát adja értünk. Attól függetlenül, hogy mi mire leszünk képesek. Ugye? Jóra és rosszra nézve egyaránt. Elhatározta, hogy önmagát adja értünk. És eljön erre a világra, és megteszi azt, ami egyedüli lehetőséget ad az embernek. Egyedüli lehetőséget ad, hogy az embernek legyen értelme leélni az életét. Legyen értelme elindulni azon az úton visszafelé, hogy nem a rosszal haladjunk a pusztulásban, hanem a rossznak szembefordulva az üdvösséget. Ugye? Tulakodni visszafelé. Hát próbáljuk néha, amikor leszállnak a vonatról ezrével az emberek, és próbáljunk ellenkezőleg fölmenni, ugye, vonatra. Majdnem lehetetlen. Bolondak néznek, lekiabálnak, mi mindent kaphat érte az ember. Hát valami ilyesmit vállalunk. És talán ezért kell az önmérséklet, ezért utal erre az apostol, hogy mértékletesen, mert nagyon komoly erőfeszítést igényel ehhez. Jó állapotba kell legyünk. És nem annyira fizikailag, hanem erkölcsileg elsősorban, hitáltal, hitben. Nagyon közel kell lennünk Istenhez, és az erő forrásából erőt meríteni, hogy de kitartok ezen az úton. Minden ellene szól. A természetünktől kezdve, annál az a leginkább, minden ellene szól, hogy ezen az úton végig tudjunk menni. Az egész világ lehazudja Krisztus igazságát, nem? De egész világ ellene beszél. És mi mégis ezen az úton kell menni. Mégis ezen kell maradjunk. Egyedül ez motiválhat, ez adhat muníciót, erőt. Múltkor fűtéstáborban voltunk, és nagy misszionáriusokról beszéltünk, köztük már Wesley is ott volt. Nem. Én egy kínai misszionáriusról beszéltem, és olvasgattam, hát amennyire tudtam az életét, és hát ez a Hudson Taylor volt, elgondolkodható volt, hogy mit vállaltak akkor azok az emberek az 1800-as évek első fele, közepe, egy kicsit a második harmada, amikor ő ott járt, ott élt, ha jól emlékszem, hihetetlen mit vállaltak azért, hogy ismeretlen idegen embereken segítsenek, és csodálatos eredményeket ért el, mert ő azt mondta, hogy nem tudna, nem akar más tenni. Meg akarja ismertetni a kínai emberekkel, az Isten nem ismerőkkel, az Isten szeretetét. Hát ehhez képest nekünk ugye nem igen kell más nyelvterületre menni, más kultúrába menni. Nekünk elég a lakó környezetünkben a velünk egy szót beszélő, egy nyelvet beszélő emberekkel megismertetni az evangéliumot. Nekünk elég ennyi. Az apostol így is fejezi be, hogy mindez a nevelés arra irányul, hogy megtisztítson magának egy kiváltképpen való népet az Isten, akik jó cselekedetre emlékeznek. Azért adja az evangéliumot, azért adta Krisztust, hogy általa evangéliumot hirdetjen, azért buzdít bennünket is, hogy aztán ez az evangélium rajtunk keresztül másokhoz is eljusson. Hogy az Isten szeretet, hogy az Isten törődik velük, hogy az Isten nem veti meg őket. Nem könnyű nyilván megértetni egyszer-egyszer emberekkel, de nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Én például egy 30 éve próbálkozok egy katonatársam, 35 éve. Egy katonatársam, 35 éve voltunk katonák, sajnos ilyen öreg vagyok. És most voltunk nála a héten, ő 52 éves, 4 gyereke van, és ugye 27 éve ismertem meg a Bibliát közelebbről Bozsván, és utána is többször találkoztunk. Hát ilyen egy évtizedben egyszer-kétszer. Meg telefonon néha beszélünk. De olvasó ember, szerette az irodalmat, és gondolkodó ember, jó érzésű ember, de tönkrement az élete bizonyos értelemben. Fizikailag is, de szellemileg is, én úgy látom, és erkölcsileg is. Sajnos ivós, dohányzós ember lett, de nem rossz indulatú ember. Nem rossz indulat egyáltalán, a lénynek se árt, de magának se sokat használ, meg másoknak se. Sajnos egy ilyen. Olyan szintig tönkrement az egészsége, hogy 2 éve szétrobbant a szívaortája végig. Szétrepett. Alig tudták megmenteni, 2%-ot kapott a felesége, hogy a férje életben maradt. Azóta él 2 éve. Most fél éve, és én ezt most tudtam meg, hát majdnem ott sírtam el előtte magamat, fél éve tudta meg, hogy olyan súlyos prosztata rákja van, hogy már nem műthető, és csontártétes az egész. Csontja világított, azt mondja, ezen a festékes vagy izotópos vizsgálaton. És ott ült velem szembe, és ezt úgy mesélt el, mintha lecsó befőzésről mesélt volna. Körülbelül annyira megrendítő volt az a tompaság, hogy idáig lepusztul egy élet, és nem fogja fel a nyomorultságát. Pedig még szellemileg épp. Tehát épp. Hanem megtanulta leszerelni a lelkiismeretét. És ez volt a nehéz. És most is a politika, így politika, ahogy is egyszer csak rászóltam, határozottam már egy óra után, mert 4 órát ott voltunk, hogy te Tibi, te ebben mindig olyan napra kész vagy, és ez mindig annyira megy neked, hogy mire mész vele? Mire mentél vele, hogy állandóan tudod, hogy mi a politikai helyzet? De semmit meg nem old. Nem vagy a politikában, a saját életében semmit van. És akkor úgy leállt, képzeljétek el, leállt, és váltottunk. És aztán hát mire váltottunk? Az én témámra, ugye? Az én témám meg a Biblia. Úgyhogy lehet aztán, de ő nem szólt rám, hogy te meg sose tudsz mást mondani, csak mindig ezt fújod. Hanem meghallgatta, és aztán végül a mentségére azt mondta például, hogy hát a felesége nem szívesen jött, mert többször elment ottan Szent Gotthárdon, aztán gyülekezetben, körmennek. Hogy a feleségének nem jön be ez a dolog. Egy nagyon kedves, bájos, rendkívül áldozatkész felesége van, de valahogy a hitet nem érti. Nem tudom, milyen lehet a múltban, milyen múltja lehet ezen a téren. És annak azért annyira örültem, hogy valahogy most jobban, nyitottabban, fogadókészebben állt hozzá, hogy halljon az evangéliumról. Hogy próbáltuk neki megértetni Adriennel, hogy most már jó lenne, ha komolyan venné, hogy a Biblia Isten szava. Jó lenne, ha ő, aki ennyit olvasott, nem azzal foglalkozna, ami nincs benne a Bibliában, mert hát jött nekem mindig is, és most is, hogy de hát mi minden kimaradt. Hát mondom, figyelj, nekem ami benne maradt, az is elég. Attól teljesen jól érzem magam. És egészen jó reménységem van. Attól, ami benne maradt. Nem lenne jó, ha téged is azt foglalkoztatni, ami benne maradt. És hogy, hogy talán egy kicsit leesett neki a tantusz, hogy mert egy ilyen szuper tehetség, hogy mindig az élet lényegtelen dolgaival foglalkozom. Bennem is van rá ilyen hajlam, fiamat is szoktam ezért leszúrni, de hogy nem, hogy az emberek így mindig elcsusszantják magukat, mert akkor a lelkismeretükbe, meg az értelmükbe, szembe, meg az életükbe, ugye dohány és egyebek, szembesülni kéne vele, hogy ajaj, itt más pályára kell állni. Azt hiszem most egy picit sikerült megcsípni. És annyira meg jó az ige vége, hogy tisztítson önmagának kiváltképpen való népet jó cselekedetekre igyekező, hogy az Isten kezünkbe adja azt a lehetőséget, azt a tehetséget, tudásban és gyakorlatban is, hogy mi embereket az evangéliummal megismertessük. Nem? Akár van, ahol csak a tetteinkkel, az alkalmankénti jó szolgálattal, és van, ahol a szavakkal, a megfelelő, megtalált szavakkal, a megfelelő módon. De úgy, ahogy nekünk, azt is meg kell értsük, hogy ahogy nekünk nehéz volt, és talán nem egyszer újra és újra nehéz azt a terhet hordozni, én így mondanám, hogy az áldozatnak és a kegyelemnek a súlyát, a kegyelem ajándékát hordozni, hogy mi úgy kapunk valamit, hogy nem vagyunk rá érdemesek. Ugye először is ebbe ütközik bele az ember, hogy méltatlan rá. A másik, hogy ennek következménye kell legyen az életünkben, nem? Nem csak happy-t és örömöt jelent, hogy halleluja, meg vagyok váltva, hanem barátom, akkor szedd össze magad. És ilyen szerint, ha már annyira meg vagy váltva, ugye? Hogy ennek is neki megyünk. Szóval ilyen nehéz hordozni a kegyelem súlyát. A megmentő kegyelem súlyát. És sokszor keresztényeként is nehezen viseljük ezt, nehezen tesszük alá magunkat ennek a súlynak, hát még inkább, akik nem ismerik és nem értik az Isten. És ahogy nekünk is bejárat a Krisztus szeretetén és keresztjén keresztül van, sose felejtsük, hogy az embertársainknak is ezen keresztül lesz a bemenet. Hogy amikor bizonyságát adjuk annak, hogy mi Istenféle emberek vagyunk, akkor valahogy mindenek előtt arra törekedjünk, amit Ellen White a gyerekeknél is tanácsol, hogy még egy gyermek el nem éri a kiskamaszkor, az első dolog, amit megértsen, micsoda, nem az, hogy így, meg úgy, meg amúgy, hanem hogy az Isten téged szeret. Hogy te egy szeretett teremménye vagy a mindenható Atyának, ugye? És valahogy e felől kell az embertársainkat is megnyerni, hogy őket szereti az Isten. Hogy rájuk ugyanúgy gondja van, ők ugyanúgy fontosak neki. Szóval ezt tegyük nyilvánvalóan. De csak úgy tudjuk valószínűleg, hogyha a saját életünkben ez mindig a helyén van. Nagyon szeretem, a múltkor hallottam egy alkoholbeteg rehabilitációval, nem meg hajléktalanok rehabilitációval foglalkozó szakembernek, egy intézményvezetőnek talán a beszélgetését a Klubrádión, hát rendkívüli beszélgetés volt, nagyon-nagyon mély érzés, és nagyon becsületes ember volt ez a szakember. És amikor megkérdezte tőle a riporter, hogy tekint ezekre a lepusztult emberekre, azt mondta, hogy egy Michelangelo idézettel tud válaszolni. Azt mondja, ami így szól. Egyszer megkérdezték a művészt egy szobor avatásán, egy csodálatos szobor avatásakor, hogy hát mester, hogy tud azokból a durva, otromba kövekből ilyen gyönyörű szobrokat faragni? És azt mondja, hogy nézze, hát a remek mű benne van minden kőbe, csak a fölösleget kell lehántani róla. Egy döbbenetes válasz, nem? És valahogy ezt nem szabad nekünk se felejteni magunknál sem, és így megragadni a kegyelmét az Istennek, és nem szabad felejteni másoknál sem. Adjon áldást az Isten nekünk ehhez. Amen. Mindenható jó atyánk, mindenható Istenünk, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, mi botló, csetlőbotló, bűnös emberek, és köszönjük, hogy hálásak lehetünk azért, hogy az evangéliumot mi is megismerhettük. Köszönjük, Urunk, azt a végtelen jóságot, amely te benned van, ahogy türelemmel hordozol bennünket, és a Krisztus keresztjét újra és újra érvényesíted életünkben. Köszönjük, hogy megtérésre hívsz napról napra minket te hozzád, hogy megtarts, megszentelj, megáldj, és a te jó eszközeidként használj ebben a világban. Kérünk, Urunk, hogy költöz a mi szívünkbe újra és újra, küld el a te szent lelkedet, valóban ő töltsön be minket bőséggel a te javaidból, a mennyei javakból, ő töltsön be bennünket, aki az erőnek, szeretetnek és bölcsességnek lelke, és tegyen képessé arra, hogy a mi életünket az evangéliumhoz méltóan éljük, és az evangéliumnak megfelelően szolgáljunk is életünkkel. Köszönjük, hogy meghallgatsz a Krisztus nevében. Ezekért. Amen. Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, amelyben örvendeztek noha kissé, ha meg kell lennie szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor, akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőt örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Amen.